Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének napján közösen átélhettük, ahogy 1956 hősei végre bekerülnek a magyar mártírok nemzeti panteonjába, mondta az újratemetés 36. évfordulóján az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökének budapesti szobránál rendezett megemlékezésen Nagy János, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. Ugyanakkor tapasztalhattuk azt is, ahogyan egy szónok a tömeg előtt kimondta, hogy azok a párt és állami vezetők, akik egykor elengedték a forradalom meghamisítását, 1989. június 16-án a Hősök terén szinte tülekedtek, hogy talizmánként megérinthessék a mártírok koporsóit, emlékeztetett Nagy János. A kommunista diktatúra igazi arcát mutatja, hogy még halálukban is meggyalázták az áldozatokat. Kátránypapírba csavarva, szöges dróttal összekötözve, álnév alatt, arccal a föld felé temették el a miniszterelnököt és mártírtársait, tette hozzá. A szobornál elhelyezték Súlyog Tamás köztársasági elnök koszorúját, Kövér László az országgyűlés elnökének koszorúját, illetve megkoszorúzták az emlékművet az 56-os szervezetek és a volt politikai foglyok szervezeteinek képviselői is. Ma is bátorság kell ahhoz, hogy szabadok maradhassunk, jelentette ki a miniszterelnök az 56-os vértanúk emléknapján. Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Deutsch Tamással, a Fidesz európai parlamenti képviselőjével és Rockenbauer Zoltánnal, az első Orbán kormány nemzeti kulturális örökség miniszterével emlékezik vissza az 1989. június 16-án Nagy Imre és Mártír társainak újratemetésén elmondott beszédére. Ma is nagy bátorság kell ahhoz, hogy szabadok maradhassunk. Birodalmak jönnek-mennek, mi elfutni nem fogunk, írta a kormányfő a videóhoz. Orbán Viktor beszéde keletkezését felidézve elmondta, felmerült, hogy ne ő beszéljen az újratemetésen, mivel ő mondta a március 15-i beszédet is, és egy politikai szervezet ereje nem múlhat egyetlen emberen. Ellenérv az volt, hogy június 16-án ott lesz a Hősök terén 300 000 ember, és nem evidens, hogy a beszéd jól sikerül. Aki egyszer pedig már csinált ilyet, azt csinálja most is, mondta. Orbán Viktor a videóban úgy értékelt, ez nem egyszerűen csak egy eseménye volt a rendszerváltásnak, hanem az a pillanat, amikor morálisan megbukott a rendszer. Annak a településnek, amelynek múltja van, jövője is lesz, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a Vasvármegyei Iváncon. Vince Máté az Ivánc keletkezését elbeszélő 1353-as oklevél díszes másolatának ünnepélyes átadásán arról beszélt, a település múltja kiemelkedő, a Petőfi Kulturális Program keretében meghirdetett Légy büszke az örökségedre alprogram révén átadott oklevél másolat csak az egyik fontos emlék a sorból. Rámutatott: Iváncon egy valódi közösség él, ennek egyik fontos pillére az a ritka, kölcsönösen szoros kapcsolat, amely a település és a Szigray Gurófi család között a történelem során kialakult. A magyarországi görögség él és fejlődik, a magyar kormányra a nemzetiség pedig mindig számíthat, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejérvár megyei Belói Jannisban, ahol átadták a részben megújult görög nemzetiségi házat. Soltész Miklós hangoztatta, hogy a magyarországi görögség tagjai jó magyar állampolgárként élik életüket, megtartva az anyaországból hozott hagyományaikat, kulturális értékeiket, amikre szükségük van a mindennapokban. Az államtitkár elmondta, az elmúlt időszakban többek között megújult a nemzetiségi iskola, a művelődési ház egy része pedig most lett felújítva. Bejelentette, hogy a munka nem marad abba a műszakilag már előkészített építkezés folytatásához. A kormány újabb 30 millió forintot biztosít. 10 dokumentumfilm, egy rövid film és 3 animációs alkotás gyártását támogatja a Nemzeti Filmintézet. Az aranycsapatról, a 100 éve született Makkárolyról, a II. Világháború utáni hollandiai gyermekmentő akcióról, valamint Fazekas Mihály és Brunswick Teréz életéről is készül dokumentumfilm a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Végül az időjárásról. Főként a középső országrészre és az északi középhegység tágabb térségére helyeződik a felhőzet és a csapadék súlypontja. Jelentősebb eső is eshet. Az északi a szelet több helyen élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barok Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Reklámot hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa homíliája a sportjubileumán Szentháromság vasárnapján. A szeretet mindennapi edzése visz közelebb a győzelemhez. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája. A sport a béke építésének egy nagyszerű módja. Leó pápa videó üzenete a chicagói fiatalokhoz: legyetek a reménység világító tornyai. Leó pápa homíliája a sportjubileumán. A szeretet mindennapi edzése visz közelebb a győzelemhez. Szentháromság vasárnapján Leó pápa a Szent Péter Bazilikában szentmisét mutatott be a sportjubileuma alkalmából. Homíliájában a sport közösségi jellegére, egymás közelségére és a kudarc elsajátításának művészetére emlékeztetett, külön kiemelve a sportoló pápa Szent II. János Pál gondolatait: a sport az élet öröme, játék, ünneplés, és mint ilyet értékelni kell, hogy visszanyerje azt a képességet, amely baráti kötelékeket kovácsol, párbeszédre és nyitottságra ösztönöz. Az első olvasmányban hallottuk: így szól Isten bölcsessége.
Così parla la sapienza di Dio.
Alkotó munkája kezdetén teremtett az Úr engem, ős időktől fogva, mielőtt bármit is alkotott. Ott volt a mellette, mint kedvence. Napról napra csak bennem gyönyörködött, mindenkor az ő színe előtt játszaloztam. Ott játszottam az egész földkerekségen, és örömmel voltam az emberek fiai között. idézett Leó pápa beszéde kezdetén a példabeszédek könyvéből. Szent Ágoston számára a Szent Háromság és a bölcsesség szorosan összekapcsolódik. Az isteni bölcsesség a Szent Háromságban nyilatkozik meg, és a bölcsesség mindig az igazsághoz vezet bennünket, kezdte homiliáját Leó pápa. A Szent Háromság ünnepét tartjuk ma, miközben a sport jubileumát éljük.
Stiamo vivendo le giornate del giubileo dello sport.
A Szent Háromság sport kettős név nem éppen közhasználatú, mégsem helytelen a párosítás. Valójában minden jó emberi tevékenység magában hordozza Isten szépségének visszatükröződését, és a sport minden bizonnyal ezek közé tartozik. Emellett Isten nem statikus, nem zárkozik be önmagába. Ő közösség, élő kapcsolat az Atya, a Fiú és a Szentlélek között, amely nyitott a világ és az emberiség felé. A teológia ezt a valóságot perikorézisnek, azaz körtáncnak, a kölcsönös szeretet táncának nevezi. Ebből az isteni dinamizmusból fakad az élet. Olyan Isten teremtett minket, aki örül és örvendezik, hogy teremtményeinek létet ad, aki játszik, ahogy az első olvasmány emlékeztet bennünket. Egyes egyházatják még bátran beszéltek Deus Ludensről, játszó Istenről. Ezért segíthet a sport a Szent Háromság Istennel való találkozásban, mert az énnek a másik felé való mozgását követeli meg, amely mozgás természetesen külső, de egyben is mindenek előtt belső is. Enélkül a sport az önzés meddő versenyére redukálódna.
Si riduce a una sterile competizione di egoismi.
Hangsúlyozta Leó pápa. Gondoljunk csak egy kifejezésre, amelyet az olasz szurkolók gyakran használnak a sportolók versenyzés közbeni buzdítására mondván, dáj, dáj, gyerünk! Lehet, hogy nem gondolunk rá, de ez a dáj az adni igen felszólító módja. Ez elgondolkodhat bennünket. Nem csupán arról van szó, hogy fizikai teljesítményt nyújtunk, de talán rendkívüli teljesítményt, hanem arról, hogy önmagunkat adjuk, azáltal, hogy játszunk. Arról van szó, hogy önmagunkat adjuk másokért. A saját fejlődésünkért, a szurkolókért, a szeretteinkért, az edzőkért, a munkatársakért, a közönségért, sőt az ellenfelekért is, és ha valaki valóban sportoló, akkor ez az eredményen túl is érvényes. Szent II. János Pál, aki, mint tudjuk, sportember volt, így beszélt erről a sportolók 1984-es jubileumán. A sport az élet öröme, játék, ünneplés, és mint ilyet értékelni kell, azáltal, hogy visszanyeri ingyenességét, azt a képességet, hogy baráti kötelékeket kovácsol, párbeszédre és egymás iránti nyitottságra ösztönöz, a termelés és fogyasztás kemény törvényei és az élet minden más, tisztán haszonelvű és hedonista értelmezése fölött. Leó pápa ennek figyelembevételével három olyan szempontot ajánlott megfontolásra, amelyek a sportot az emberi és keresztény nevelés értékes eszközévé teszik napjainkban. Először is, egy olyan társadalomban, amelyet a magány jellemez, amelyben az elkeseredett individualizmus a súlypontot a miről, az énre helyezte át, és végül figyelmen kívül hagyta másikat, a sport, különösen is a csapatsport megtanít az együttműködés, az együttjárás, a megosztás értékére, amely, mint mondtuk, Isten életének középpontjában áll. Így válhat a sport az újrakezdés és a találkozás fontos eszközévé, a népek között, a közösségekben, az iskolai és munkahelyi környezetben, a családokban.
Nelle famiglie.
Másodszor. Amíg egy mindinkább digitális társadalomban, ahol a technológiák, miközben a távol lévő embereket összekapcsolják, ugyanakkor eltávolítják a közeli embereket, addig a sport értékeli az együttlét konkrétságát, a test, a tér, az erőfeszítés, a valós idő érzését. így a virtuális világokba való menekülés kísértésével szemben segít fenntartani az egészséges kapcsolatot a természettel és a konkrét élettel, ahol csak a szeretet gyakorolható. Harmadszor, egy olyan versengő társadalomban, ahol úgy tűnik, csak az erősek és a sikeresek érdemlik meg az életet, a sport a vereség művészetével megtanít minket veszíteni, miközben szembesít minket állapotunk egyik legmélyebb igazságával, törékenységünkkel, korlátozottságunkkal és tökéletlenségeinkkel. Ez azért fontos, mert ennek a törékenységnek a megtapasztalásából fakad a remény. Olyan sportoló, aki soha nem hibázik, aki soha nem veszít, nincs. A bajnokok nem tévedhetetlen gépek, hanem olyan férfiak is nők, akik még ha el is esnek, megtanálják a bátorságot, hogy felálljanak. Emlékezzünk ezzel kapcsolatban ismét Szent II. János Pál szabaira, aki azt mondta, hogy Jézus Isten igazi atlétája volt.
E Gesù è il vero atleta di Dio.
Mert nem erővel, hanem a szeretet hűségével hódította meg a világot. Nem véletlen, hogy korunk számos szentjének életében a sport jelentős szerepet játszott, mind személyes gyakorlatként, mind pedig az evangelizáció módjaként. Gondoljunk Boldog Pier Giorgio Frassatira, a sportolók védőszentjére, akit szeptember 7-én szenti avatnak. Egyszerű és ragyogó élete arra emlékeztet bennünket, hogy miként senki sem születik bajnoknak, úgy senki sem születik szentnek. A szeretet mindennapi edzése az, ami közelebb visz a végső győzelemhez, és képessé tesz bennünket arra, hogy egy új világ építésén munkálkodjunk. Ezt Szent VI. Pál is megerősítette 20 évvel a II. Világháború befejezése után, amikor egy katolikus sportegyesület tagjait arra emlékeztette, hogy a sport mennyire hozzájárult a béke és a remény helyreállításához a háború következménye által megtépázott társadalomban. Egy új társadalom kialakítására irányulnak az önök erőfeszítései, annak tudatában, hogy a sport az általa támogatott egészséges formáló elemekben nagyon hasznos eszköze lehet az emberi személy lelki felemelkedésének, amely egy rendezett, derűs, építő társadalom első és elengedhetetlen feltétele. Kedves sportolók, az egyház nagyszerű küldetés bíz rátok, hogy tevékenységetekben a Szent Háromság Isten szeretetének tükörképe legyetek,
riflesso dell'amore di Dio Trinità.
Magatok és testvéreitek javára. Vegyetek részt ebben a küldetésben lelkesedéssel, úgy, mint sportolók, edzők, klubok, csoportok, és úgy is, mint családok. Ferenc pápa szívesen mutatott Máriára az evangéliumban, mint aki aktív, mozgásban van, sőt, aki siet és fut. Készen arra, miként az anyák teszik, hogy Isten jelére elinduljon, hogy gyermekei segítségére siessen. Kérjük őt, hogy kísérje munkánkat és lendületünket, hogy azokat mindig a legjobbra irányítsa, egészen a legnagyobb győzelemig, az örökké valóságig,
quella dell'eternità,
a végtelen mezőig, ahol a játéknak már nem lesz vége, és az öröm teljes lesz. Zárta homíliáját Leó pápa a sportolók jubileumán bemutatott szentmisén. Leó pápa úrangyala imája. A sport a béke építésének egyik módja. A sportolóknak a Szent Péter Bazilikában tartott jubileumi szentmiséje után Leó pápa téren körüljárva köszöntötte a híveket, majd a bazilika erőterében tartotta meg az úrangyala imát. Beszédében leszögezte, hogy a sport a béke építésének egyik módja, mert a tisztelet és a méltányosság iskolája, amely a találkozás és a testvériség kultúráját gyarapítja. Arra kérte a pápa sportolókat, hogy tudatosan gyakorolják ezt a stílust, szembeszállva az erőszak és az elnyomás minden formájával. Éppen most fejeztük be a sport jubileumának szentmiséjét,
per il giubileo dello sport,
és örömmel köszöntök mindenkit, minden korosztályt és mindenféle háttérre rendelkező sportolót, kezdte Leó pápa. arra buzdítalak benneteket, hogy a sport tevékenységet még versenyszinten is mindig az ingyenesség szellemében, a szó nemes értelmében vett játékos szellemben éljétek meg, mert a játékban és az egészséges örömben az emberi személy hasonlít teremtőjére. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a sport a béke építésének egyik módja, mert a tisztelet és a méltányosság iskolája, amely a találkozás és a testvérség kultúráját gyarapítja. Arra bátorítalak benneteket, hogy tudatosan gyakoroljátok ezt a stílust, szembeszállva az erőszak és az elnyomás minden formájával. A mai világnak nagy szüksége van erre. Sok fegyveres konfliktus van. Myanmarban a tűzszünet ellenére a harcok folytatódnak, és a polgári infrastruktúrában is károkat okoznak. Felszólítom az összes felet, hogy lépjenek a párbeszéd útjára,
Strada del dialogo inclusivo,
amely az egyetlen olyan út, amely békés és stabil megoldáshoz vezethet. Június 13-áról 14-ére virraló éjjel a nigériai Benue államban Gumo helyi közigazgatási területén fekvő Jelvata településen szörnyű mészárlás történt, amelyben mintegy 200 ember töltek meg különös kegyetlenséggel, akinek többsége a helyi katolikus misszió által befogadott belső menekült volt. Imádkozom, hogy a biztonság, az igazságosság és a béke uralkodjon Nigériában, ebben a szeretett országban, amelyet az erőszak különböző formái annyira sújtanak. És különösen imádkozom Benue állam vidéki keresztény közösségeiért, akik állandóan az erőszak áldozatai. Gondolok a szudáni köztársaságra is, amelyet több mint 2 éve pusztít az erőszak. Szomorú hírt kaptam Liuk Jumu El-Fasher plébánusának haláláról, aki egy robbantás áldozata lett. Miközben imádkozom érte az összes áldozatért, úgyból felhívom a harcoló feleket, hogy hagyják abba, védjék meg a civileket, és kezdenek párbeszédet a békért. Sürgetem a nemzetközi közösséget, hogy fokozza erőfeszítéseit, hogy legalább az alapvető segítséget nyújtsa a súlyos humanitárius válság által súlyosan érintett lakosságnak. Továbbra is imádkozunk a közel-kelet, Ukrajna és az egész világ békéért, kérte a Szentatya. Ma délután a farokon kívüli Szent Pál Bazilikában boldoga avatja Floribert Bvana Tsui, fiatal kongói vértanút. 26 éves korában ölték meg, mert keresztényként szembeszállt az igazságtalansággal, és megvédte a kicsiket és a szegényeket. Tanúságtétele adjon bátorságot és reményt a Kongói Demokratikus Köztársaság és egész Afrika fiataljainak. Boldog vasárnapot mindenkinek, nektek fiataloknak pedig azt mondom, várom, hogy másfél hónap múlva találkozzunk a jubileumi ifjúsági találkozón.
La Vergine Maria, Regina della Pace.
Szűz Mária béke királynője, járjon közben értünk. Leó pápa videó üzenete a chicagói fiatalokhoz. Legyetek a reménység világító tornyai. A chicagói érsekség az onnan származó Leó pápa tiszteletére a város White Sox baseball stadionjában evangelizációs ünnepséget rendezett a hétvégén, amelyre a Szentatya angol nyelvű videó üzenetet küldött. Leó pápa ebben arra hívja a fiatalokat, hogy nézzenek szívük mélyére, mert leginkább ott találják meg Istent, és így a belévetett reményt a baráti kapcsolatokon keresztül tovább lehet adni másoknak. Szent Háromság vasárnapján köszönti a pápa a chicagói fiatalokat püspökeikkel együtt, hiszen Isten titka, az Atya, a Fiú és a Szentlélek kapcsolata az irántunk való szeretetének modellje is, a három személy a szeretet mélységében egyesülve közösségben él, és megosztja ezt a közösséget mindnyájunkkal. A Szent Atya arra hívja a fiatalokat, nézzenek a szívükbe,
invite each one of you to look into your own hearts,
hogy abban ismerjék fel Isten jelenlétét, aki sokféle módon keresi őket, arra hívva, hogy megismerjék fiát, Jézus Krisztust, a Szentíráson át, talán egy-egy baráton, rokonon, ismerősön keresztül, akiket aztán segíteni, szolgálni is lehet ebben a szeretetben. Leó pápa szerint éppen a mások iránti szolgálatban fedezhetjük fel életünk igazi értelmét, amely felfedi, hogy Isten szeretete valóban meg tud gyógyítani minket, erőt adhat nekünk, amire szükségünk van, forrása lehet annak a reménynek, amire mindenkinek szüksége van az életben. Ehhez túl kell lépnünk az önzéseinken, keresnünk kell a találkozás és a remény üzenete terjesztésének módját. Szent Ágoston azt mondta nekünk, hogy ha azt akarjuk, hogy a világ jobb hely legyen, akkor magunkkal kell kezdenünk, az életünkkel, a szívünkkel kell kezdenünk. Amikor most hívő közösségként összegyűltetek és felajánljátok az öröm és a remény tapasztalatát, szól a pápa üzenete, megtapasztalhatjátok ti magatok is, hogy a remény világító tornyai vagytok. Az a fény a horizonton valójában a Jézus Krisztusba vetett hitünk, és mi magunk is a remény üzenetévé válhatunk, hogy elősegítsük a békét és az egységet az egész világon. Szent Ágoston gyakran beszél a szív nyugtalanságáról, amelyet csak az Úrban lehet feloldani.
Szent Augustine speaks so often of our restless hearts, and says our hearts are restless until they rest in you, O God.
Leó pápa jelzi, ez a nyugtalanság nem rossz dolog, és nem szabad kioltani vagy akár érzéstelníteni az általunk érzett feszültségeket, nehézségeket. Éppen ezért kérte tőlük a Szent Atya, hogy a chicagói fiatalok nyissák meg szívüket Istennek, Isten szeretetének, annak a békének, amelyet csak az Úr adhat nekünk. Legyetek igazán áldottak, az Úr szeretete és békéje szálljon le rátok, családjaitokra, és adja meg nekik, hogy mindig a remény világító tornyai legyenek, a remény és a béke jelei az egész világon. Zárta a chicagói fiatalokhoz intézett videó üzenetét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, Batthyány és Stratmann Lászlóról és Páduai Szent Antalról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Közeledik a nyári szünet, de még most is sok mindenről szeretnék veletek beszélgetni. Először is megismerkedünk Boldog Batthyány Stratmann Lászlóval, akit a szegények orvosaként ismernek,
és akinek az élete példa arra, hogy hogyan lehet hivatásunkat Isten szolgálatába állítani. Ezután pedig páduai Szent Antal életébe pillantunk be, akit sokan jól ismernek, főként, mint az elveszett dolgok szentjét. A végén pedig egy rövid beszélgetéssel kitérhetünk arra, hogy mit is jelent számunkra a nyári szünet, és hogyan lehet Isten közelségét a nyári élményekben is megtalálni. Kezdjük akkor a boldog Batthyány Strassmann Lászlónkkal, akit tanultunk az iskolába is, hogy ki volt ő. Tamás, légy szíves, ismertest az ő életútját.
A szegények orvosa. 1870. október 28-án született, és 1931. január 22-én halt meg. Batthyány Strassmann László nevét nem csak Magyarországon, hanem a világ számos pontján tisztelettel emlegetik. Nem azért, mert gazdag arisztokrata volt, hanem mert nemes szívű, hívő emberként élte az életét. Számára a vagyon nem önmagáért volt fontos, hanem azért, hogy másokon segíthessen vele. László 1870-ben született Dunakiliti-ben egy régi magyar arisztokrata család gyermekeként. Már kiskorától kezdve érzékeny volt mások szenvedésére, de fiatal éveiben még ő maga sem tudta, hogy mi lesz az igazi hivatása. A családja sokáig nem is számított rá, hogy orvos lesz, hiszen sokáig inkább a természettudományok, a gépek és a technika érdekelte. Később még teológiát és zenét is tanult, és az orvosi egyetem előtt rövid ideig filozófiával is foglalkozott. Végül mégis az orvosi hivatás mellett döntött, és 1900-ban megszerezte orvosi diplomáját. Ekkor kezdődött az az út, amelyen Isten szeretetéből mások testi-lelki gyógyítója lett.
Jó, köszönöm szépen. Milyen orvos volt ő? Ki tudja, ki emlékszik rá, Léna?
Szem.
Igen, szemorvos. Lázár, kérlek szépen, folytasd.
Miután László édesapja meghalt, örökölte a családi birtokot, és ekkor úgy döntött, hogy saját kastélyában kórházat rendez be. Először Köpcsényben, ma Ausztriában, majd később Körmendben is létrehozott egy kórházat. Így nem csak az arisztokrácia tagjait kezelte, hanem ami sokkal fontosabb, a legszegényebb embereket is teljesen ingyen. A környékbeli falvakból messziről jöttek hozzá betegek, mert tudták, hogy nem csak kiváló orvos, de kedves, odafigyelő ember is. Sokszor nem csak meggyógyította a betegeket, hanem ruhát, élelmet, pénzt is adott nekik. Míg azokat is ellátta, akiknek nem volt pénzük gyógyszerre, sőt, a gyógyszereket is ő vásárolta meg nekik.
Így van, köszönöm szépen. És saját családjában és 11 gyermeke született, és a felesége segített neki, ő volt az asszisztensnő, és hallottátok, ahogy Lázár olvasta, hogy Ausztriában született, de később Körmenden is lakott, és Körmenden alapított egy kórházat. Tamara, kérlek szépen, mit mondott László egyszer?
A beteg nem csak test, hanem lélek is. Ha a lelkét nem gyógyítom, hiába gyógyítom a testét. Ezért gyakran együtt imádkozott a betegekkel, keresztény könyveket adott nekik, és beszélgetett velük Istenről. Nem csak orvosként, hanem valódi lelki vezetőként is ott volt az emberek mellett.
És minden nap szentmisével kezdte a napját. Képzeljétek el, először reggel felébredt, megreggelizett és ment a szentmisére, és a gyerekeit is vitte magával, meg a feleségét, és nagyon sokat imádkozott, ugyanúgy a betegekért is, meg a családjáért is, és akkor a lelkiekben is felkészítette az embereket, nem csak a testüket gyógyította, a szemüket, hanem a lelküket is.
Batthyány Strassmann nem csak kórházban élt példamutató életet, hanem saját családjában is. Feleségével, Mária Teréziával 11 gyermeket neveltek fel, és minden nap együtt imádkoztak, templomba jártak, hittan tanultak otthon is. László saját kezűleg tanította gyermekeit vallásra, és azt akarta, hogy ne gazdagságban, hanem a szolgálatban és a szeretetben lássák az élet értelmét.
Milyen apa volt szerinted Tamás László?
Szigorú, de szeretetteljes apa volt, és mindig példamutatásban hitt. Gyermekeinek gyakran mondta, a jóság nem hangos szó, hanem halk cselekedet.
Igen, nagyon jól mondtad, tehát nem csak a hangos szóval, kiabálással lehet a gyerekeket jóra nevelni, hanem példamutatással például. Akkor folytassuk tovább.
Élete végén 1920-as években súlyos betegséggel küzdött, gyomorrákot diagnosztizáltak nála. Szenvedéseit türelemmel viselte, és sosem panaszkodott. Halála előtt és így imádkozott. Uram, ha neked így tetszik, legyen meg a te akaratod. 1931-ben 61 évesen halt meg. Halála után sokan imádkoztak közbenjárásáért, és több gyógyulás is történt, amit neki tulajdonítottak. 2003-ban II. János Pál pápa boldoggá avatta őt, és azóta a hívek boldog batyháni Stratman Lászlóként kéri közbenjárását, különösen a betegek és az orvosok védőszentjeként tisztelik.
Ő a betegeinek nem csak testi egészséget akarta visszaadni, hanem a lelkükkel is törődött. Egy kis könyvecskét is írt a belső látásról, vagyis a hitről, és ezt osztogatta a hozzáfordulóknak. A szent életű orvos élete példájával arra tanít minket, hogy Isten rajtunk keresztül adja ajándékait, áldását a világnak. A mi kezünkkel akar adni, a mi szánkkal akar beszélni, a mi mosolyunkkal akar bátorítani, a mi lábunkkal akar meglátogatni, a mi szívünkkel akar szeretni. Érdekességek róla még minden nap szentmisén vett részt, még akkor is, ha korán reggel operált. A műtétek előtt mindig imádkozott. Saját magának nem fizetett orvosi díjat, így gyakran a saját vagyonából tartotta fenn a kórházat. Az emberek még halála után is levélben írtak neki kéréseket, mert úgy hitték, hogy ő az égben is meghallgatja őket, és közben jár értünk. A családjában is fontos volt az ima és a közös hit. Nálatok otthon szoktatok együtt imádkozni? Gréti?
Igen.
Igen, és mikor szoktatok?
Az ebéd előtt.
Ebéd, jaj, nagyon jó. Ugye mindenki otthon van a hétvégén, és akkor ebéd előtt imádságot. Tamara?
Mi is ebéd előtt szoktunk imádkozni, amikor együtt van így a család, unokatesukkal, meg így a nagy család.
Június 13-án ünnepeltük Páduai Szent Antalt, őróla is szeretném, ha beszélgetnénk itt a rádióban.
Páduai Szent Antal a szent, aki mindig segít. 1195. augusztus 15-én született, és 1231. június 13-án halt meg. Páduai Szent Antalt az emberek szállta a világon, a megtalált tárgyak, az eltévedt emberek, a szegények és a betegek védőszentjeként tisztelik. De miért pont ő? Mit tett, amiért ennyien fordulnak hozzá ma is imában? Szent Antal Portugáliában, Lisszabon városában született 1195-ben. Ez már nagyon régen volt, több mint 800 éve. Akkoriban egészen más volt a világ. Nem volt villany, autó, sem internet. De egy valami ugyanolyan fontos volt akkor is, mint ma. Az, hogy valaki mit visz a szívében. Keresztségben a Fernando nevet kapta. Már gyermekként is komolyan vette a hitet, és gyakran olvasta a szentírást. 15 évesen belépett az ágoston rendbe, majd később ferencesekhez csatlakozott. Ott vette fel az Antal nevet. Miért lett ferences? Mert mélyen megérintette őt néhány ferences szerzetes véltanúsága. Ő is olyan életet akart élni, amelyet teljesen Istennek szentel.
Az elrejtett tudós. Antal rendkívül művelt volt, nagyon jól ismerte a Bibliát, és kiválóan tudott beszélni. De eleinte senki sem tudta, mennyire okos, mert alázatosan, csendesen élt. Egy nap azonban, amikor egy ünnepi alkalommal hirtelen senki nem vállalta a prédikációt, ő lépett elő. A beszéde annyira megrendítette a hallgatókat, hogy azonnal felismerte mindenki. Nem csak szent életű ember, de kivételes tanító is. Innentől kezdve hívták városról városra, hogy beszéljen az emberekhez.
Igen, tehát nagyon jó prédikációkat tartott.
A szeretet hirdetője és a szegények védelmezője. Páduai Antal szavai tömegeket mozgattak meg, prédikációin több ezer ember gyűlt össze. Nem csak beszélt, hanem cselekedett is. Segítette a szegényeket, védte az özvegyeket, árvákat, és fellépett az igazságtalanság ellen. Sokan csodákat is tulajdonítottak neki már életében. Egyszer például, amikor valaki kételkedett Jézus jelenlétében az oltári szentségben, Antal letérdelt az oltári szentség előtt, és a legenda szerint még egy szamár is letérdelt vele együtt, elismerve Krisztust. De nem csak a nagy csodák, hanem a kis figyelmességek és az emberség tette őt különlegessé. Mindig észrevette, ha valaki szomorú vagy éhes volt, és mindig segített.
Igen, köszönöm szépen. Mi is vegyük észre, ha valaki szomorú, vagy éhes, vagy valamire szüksége van, és segítsünk. Úgy, mint ez a Szent Antal is. És nem csak Szent Zita, tanultunk róla, hogy ő az elveszett tárgyaknak a megtalálója, hanem Szent Antal is. Miért segít megtalálni, szerintetek?
Szent Antal halála után hamarosan már szentként tisztelték, és sokan fohászkodtak hozzá, ha valamit elhagytak vagy elvesztettek. Az egyik legismertebb történet szerint egy fiatal szerzetes ellopta Antal imakönyvét, ami akkoriban kézzel írott ritka kincs volt. Antal imádkozott, és a tolvaj rövidesen visszatért bocsánatot kért, és visszaadta a könyvét. Ezután kezdték kérni Szent Antal közben járását elveszett dolgok megtalálásában. Ma is gyakran imádkoznak hozzá. Szent Antal, kedves szentem, segíts, hogy megtaláljam, amit elvesztettem.
Köszönöm. Tehát ti is, hogyha valamit elvesztetek, nyugodtan Szent Antalhoz így imádkozzatok, ahogy Tamás is tette. De nem csak a tárgyakat lehet nála megtalálni, sokan azt mondják, ő segít megtalálni a békét, a hitet, az utat Istenhez is.
1231-ben 36 évesen halt meg Páduában, Olaszországban. A temetésén több tízezren jelentek meg, ez ritkaság volt a középkorban. Egy évvel halála után szentté avatták, ami szinte példátlan gyorsaság az egyház történetében. A mai napig Páduában őrzik erekéit, és a bazilika, ahol nyugszik, zarándok hely emberek millióinak.
Így van, köszönöm szépen. Tehát Olaszországban van az ő sírhelye, és képzeljétek el, jártam ott Olaszországban, és a nyelve maradt meg éppen. Az ő nyelve van kiállítva szépen egy ereketartóban, Páduai Szent Antalnak. Azért, mert hogy ő jól tudott prédikálni, nagyon szépen beszélt az emberekhez, és ezért a Jóisten ezzel tüntette őt ki. A világ számos templomában van Szent Antal persely, és a Szent Antal szobra alatt ide gyűjtik a hívek adományait a szegények megsegítésére. A mai napig szokás, hogyha valamit elvesztünk, gyorsan így szólunk: Szent Antal, segíts! Vasárnap volt Szent Háromság vasárnapja, ugye az Atya, a Fiú, a Szent Lélek, ők a Szent Háromság egy néven. Egy Isten van három személyben, Atya, Fiú, Szentlélek. A keresztények minden nap a Szent Háromság nevében imádkoznak, amikor keresztet vetnek. Te milyen gyakran és mikor szoktál keresztet vetni, Tamás?
Mikor elmegy egy mentőautó, és a harangot szirénázik, igen, akkor mindig keresztet szoktam vetni, hogy ne történjen semmi az illetővel.
Nagyon jó. Ezt én is így szoktam tenni. Köszönöm. Janka?
Mikor belépek a templomba.
Így van, akkor is mindig keresztet vetünk. És még amikor imádkozunk, nem? Mindig azzal kezdjük, keresztvetéssel kezdjük. Igen?
Amikor itt vagyunk a rádióba, és keresztet vetünk, mert imádkozunk.
Így van, mert ez is, ahol ketten vagy hárman összejövünk, ott van köztünk Jézus is, és imádsággal kezdjük a hittanórákat, keresztvetéssel. És tudod-e, hogy ezzel a Szent Háromságra emlékezünk?
Igen.
A Szent Háromság vasárnapja mindig pünkösd után következik, és egyben lezárja a húsvéti időszakot. És most pedig kérlek benneteket, hogy egy kicsit a nyári szünetre is gondoljatok, mert nem sokára el fog következni a nyári szünet. Ahogy közeledünk a tanév végéhez, biztosan ti is egyre többször gondoltok arra, hogy hamarosan kezdődik a nyári szünet. Vége lesz a házi feladatoknak, a reggel korán kelésnek, és végre jöhet a sok-sok játék, utazás és pihenés. Talán már tudjátok is, hogy hova mentek majd nyaralni. Lesznek, akik a nagyszülőkhöz utaznak vidékre, mások táborba mennek, vagy csak sokan játszanak a barátokkal a szabadban. Van-e már olyan, aki tudja, hogy hova megy? Tamás?
Horvátországba!
Az nagyon jó, Horvátország. Köszönöm, Léna.
Én Spanyolországba, meg a Balatonhoz.
Ez is jó. Jó tervek, jó. Jó nyaralási úti célok. Gréti?
Mi megyünk a Tiszához, meg Svájcba.
Nagyon jó az is. Tamara?
Én majd a Gardatúhoz fogok menni.
Igen, köszönöm szépen. De tudjátok, mi az egyik legszebb dolog a nyárban? Az, hogy Isten mindenütt ott van velünk. Nem csak az iskolában, vagy a templomban, hanem a nyári vakációban is. Nyáron el lehet ugyanúgy menni templomba, szentmisére, meg amelyik városban jártok, ott meglátogatjátok az ottani templomot, a nevezetességeket nézzétek meg. Amikor nevetünk, amikor új helyeket ismerünk meg, amikor megállunk a természet csöndjében, Isten ott van, és örül velünk. Az iskolában szerdán lesz a Tedeum. Mit jelent szerintetek a Tedeum szó, Tamás?
Az a jelentés, hogy téged, Isten, dicsérünk.
Nagyon jó.
Latin nyelvű ünnepélyes imádság, amelyben Isten dicsérete és köszöntése hangzik el.
Így van. Tehát hálát adunk. Miért adunk hálát? Mi is majd ezen a szentmisén. Janka.
Mert sikeresen zártuk le ezt az évet is. Sok ötös lett. Lesz, igen, kitűnő tanulónk. Hát nem voltunk annyira betegek.
Így van, nagyon jó. Azért is hálát adunk, hogy egészségesek voltunk. Akkor még miért tudunk hálát adni, Gréti?
Hogy kedvesek voltak velünk a tanárok, és sokat tanítottak minket.
Így van, köszönetet mondunk a tanároknak is, a nevelőinknek is. Én azt mondom nektek, hogy lehet ötletelni a nyára, hogy mit csináltok, mit szeretnétek elérni, vagy ebbe a két hónapban csinálni. Léna?
Én azt szeretném, hogy Jankával megint ott tudjunk aludni a sátorban.
Én is szeretném.
Nagymamádnál?
Igen.
Kertes házba?
Igen.
És az udvaron. Nagyon jó. Ez is jó. Gréti?
Én szeretnék írni a nyári bakancslistát, és végigvinni az összes kívánságot.
Nagyon jó, ez is jó ötlet. Tamara?
Én meg szeretnék elmenni majd kirándulni a családdal.
Ja, ez is jó, nagyon jó. Lázár?
Nyaralni menni.
Jó, köszönjük szépen. Én egy ötletet mondok nektek, hogy írjatok nyári imanaplót, nem kell hosszúnak lenni, csak minden nap egy kis gondolat, hogy ma azért voltam hálás, mert ez meg ez történt velem. És akkor majd szeptemberbe behozhatjátok a suliba, és megnézhetjük első-második hittanóránkon, mik történtek veletek. Ma olyan szép példákról hallhattunk, amelyek közelebb visznek bennünket Isten szeretetéhez. Boldog Battyán Strassmann László önzetlen orvosként segítette a rászorulókat. Páduai Szent Antal pedig ma is sokak segítője, nem csak elveszett tárgyaknál, hanem a hitben is. Köszönöm szépen nektek az egész éves munkátokat, hogy jöttetek velem mindig a rádióba. Köszönöm szépen, hogy együtt imádkoztunk, együtt gondolkodhattunk, és zárjuk a hittanóránkat egy Üdvözlégy Máriával. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Dumas a három testőr című írásának 9. részét hallgathatják meg Varga Tamás előadásában, majd Közelkép című portréműsorunkban Luda Krisztiánnal, a Hevesi Kutya Kiképzőiskola vezetőjével, valamint Pulai Gábor motoros zarándokkal beszélgetünk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Mindennapi Egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Herceg László egri háziorvossal beszélgetünk a tipikusan nyári egészségünkre veszélyt jelentő tényezőkről, kórokozókról. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején Hollósi András, Miskolc alpolgármestere lesz a vendégünk, akivel aktualitásokról, a barlangfürdő helyzetéről és az avasi libegő részleteiről is megkérdezzük. Beszélgetünk majd Molnár Péter KDNP-s önkormányzati képviselővel is, és vendégünk lesz Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabaú Zemplén vármegyei elnöke, aki Ukrajna EU csatlakozásának hatásairól, az idei termésről és utánpótlásról is szólni fog. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnyai Vak, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tékovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Amikor majd eljön az igazság lelke, ő majd megtanít titeket a teljes igazságra. Nem magától fog ugyanis szólni, hanem azt mondja el, amit tőlem hall. Olvasom a János evangéliumban. Az igazság kutatása és a megtalált igazsághoz való csatlakozás mindig elősegíti az emberek egységét, mert lerombolja az előítéleteket és a gyanakvást, amelyek a szabad emberek egységét rombolják. Az igazság kutatása serkenti a hatásos versengést az alaposabb ismeretek felé. Ez egyúttal a fennkölt szellemek ismertetőjele. Az embercsalád őszinte egyesülésének legelső feltétele szeretni és követni az igazságot. A gondolkodó embernek, aki a tényeket mindig kiértékeli, két feladata van: mindenáron akarni kell az igazságot, és az igazságot mindig teljességében kell kifejeznie, mert ez az igazságnak feltétlen igénye. Urunk, támaszd szenteket nekünk, olyanokat, akikre korunknak legjobban szüksége van. De mindenek előtt add, hogy mindnyájan megismerjük az igazságot, és részt vegyünk a te osztatlan szeretetedben. Bárhová is állítasz bennünket, add, hogy mindig tanúságot tegyünk az evangélium igazsága mellett. Világosítsd meg azokat, akik a szociális igazságosság felelősségteljes munkáját vállalták, segíts törekvésüket, hogy mielőbb megszűnjön az éhség és a nyomor a világon.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,